Ige magyarázat Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléhez. Matthew Henry Biblia kommentárjából. Filippi Macedónia nyugati részének nagy városa volt. Cselekedetek 16-12. Nevét Fülöpről, a híres macedóniai királyról vette, aki nagyszerűen kivépítette, felékesítette, és később római kolóniává lett. A városhoz közel volt Campi Filippici, hol egykor lezajlott a Julius Cézár és Nagy Pompei közötti csata, valamint a ma másik, ahol Augustus és Antonius álltak egyik oldalon, a másikon pedig Cassius és Brutus. De a keresztények között Filippi városa leginkább e levél miatt híres. Mit Pál római fogsága alatt írt, Krisztus után 62-ben. Nyilvánvaló, hogy Pál rendkívüli kedvességgel viszonyult a Filippi gyülekezethez, melynek plantálásában Isten őt használta eszközül. És bár az összes gyülekezetek gondját mélyen átérezte, egy gyülekezethez az említett ok miatt különleges atyai gyöngétséggel viseltetett. Amikor Isten valaki iránt felhasznál, hogy valami jót tudunk tenni számukra, ezáltal már bátorítva és elkötelezve vagyunk irántuk, hogy még több jót tegyünk értük. Pál apostol úgy nézett rájuk, mint gyermekeire, és mivel az evangélium által szülte őket, vágyott ugyanazzal az evangéliummal tovább táplálni, nevelni őket. 1. Rendkívüli módon kapott elhívást az evangéliumnak Filippiben való prédikálására. Cselekedetek 16.9. Egy éjszaka látomása volt Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, kérve őt, mondván, jár által Macedóniába és légy segítségül nékünk. Látta tehát, hogy Isten előtte megy, és bátorítva volt minden eszköz használatára, annak a jó munkának a véghezütelében, mely elkezdődött közöttük, s hogy tovább építsen a megvetett fundamentumra. 2. Filippiben nagy bántalmakat szenvedett, megostorozták és kalodába zárták. Cselekedetek 16:33-23-24. De szeretete nem csökkent a helység iránt, hol ilyen kemény bánásmódban részesült. Nem szabad barátaink iránti szeretetünknek csökkennie az ellenségtől kapott bánásmód miatt. 3. Egy ülekezet kezdetkor igen kicsiny volt, csak Lidia tért meg, és a börtönőr, és még egy páran. De ez nem bátorította el az apostolt. Ha nem történnek jó dolgok először, lehet történnek később, és az utolsó cselekedetek többek lesznek az elsőknél. Nem szabad elkeselednünk a kicsiny kezdetek miatt. 4. A levél olvasásakor kitűnik, hogy a közösség virágzó gyülekezetté fejlődött, és különösen érezhető, hogy a testvérek nagyon szerették Pált. Testi javaikkal szolgáltak neki, amint ő nekik a lelkiekben szolgált. Megköszön hálásan egy ajándékot, mit neki küldtek a Filippi beliek, Filippi 4.18, és elismeri, hogy az összes gyülekezetek között csak ők voltak vele ilyen közösségben, Filippi 4.15. És ebben a levélben egy proféta jutalmában, apostol jutalmában részesíti őket, mely sokkal értékesebb ezernyi aranynál is ezüstnél. Ennyit a levélről általában, most térjünk az első részre. Az első rész ismertetése. Címzéssel és áldás kívánással kezdi, első-második vers. Hálát ad a Filippiben élő szentekért. Harmadiktól hatodik versig. Szól irántuk érzett nagy szeretetéről és lelki jólétükkel való törődéséről. 7-től 8-ig teredő versig. Értük mondott imáiról. 9-től 11-ig teredő versek. Gondosan vigyázz, nehogy megbotránkozzanak az ő szenvedéseiben. 12-től 20-ig teredő versek. Bizonyságot tesz arról, hogy kész dicsőíteni Krisztust úgy életében, mint halálában. 21-től 26-ig. És aztán a fejezetet egy kettős butitással zárja. Fegyelemre és áldatosságra intve őket. 27-től 30-ig teredő versek. Következik az első rész első három verse. Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakonusokkal egyetemben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. A címzés és áldás kívánás van itt előttünk. Figyeljük meg először, kik voltak a levél írói. Pál és Timóteus. Noha egyedül Pál volt az illetett szerző, Timóteust magához vonja, hogy kifejezze alázatát, és tisztességben részesítse Timóteust. Az idősek, erősek és kiválóak tisztelettel viszonyuljanak a fiatalok, gyengék és kevésbé ismert szolgák iránt. Támogatniuk kell ezek jó hírnevét. Jézus Krisztusnak szolgái. Nem csak az Úr tanítványinak közösségében, hanem az igéterjesztés különleges munkájában, az apostoli és evangelistai magas tisztségben. Figyeld meg! A legnagyobb apostolnak s legkiválóbb munkásoknak legmagasabb kiváltsága az, hogy Jézus Krisztus szolgái lehetnek. Nem urai ők a gyülekezetnek, hanem szolgái Krisztusnak. Figyeljük meg továbbá, kiknek íródott a levél. Minden szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak. A gyülekezetet a lelki munkások előtt említi, mivel az igéhirdetők a gyülekezetért vannak, ennek építésére és hasznára, s nem a gyülekezetek vannak a lelki pásztorokért, az ő méltóságukért, uralmukért és gazdagságukért. Nem, hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömeteknek. 2 Korintus 1.24. Nem csak Krisztusnak a szolgái, hanem a gyülekezet szolgái is, Krisztusért. A ti szolgáitok a Krisztusért. 2 Korintus 4.5. A keresztények itt szenteknek vannak nevezve, félretéve Isten számára, az ő lelke által megszentelve, látható bizonyságtitellel és szent életvitellel. És akik nem valódi szentek a földön, azok sosem lesznek szentek a mennyben. Figyeljük meg, minden szenteknek van címezve. Az egyiknek épp úgy, mint a másiknak. Még a legkisebbnek, a legszegényebbnek, lelki adikokban a leggyengébbeknek is. Krisztus nem tesz személyválogatást. A gazdag és a szegény mind egymással élnek benne. És a lelki munkásoknak sem szabad ilyen okból különbséget tenniük róluk való gondoskodásukban, irántuk való gyöngétségükben. Ne legyen személyválogatás az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünkben. Jakab 2.1. Szenteknek a Krisztus Jézusban. A szentek egyedül azért kedvesek Istennél, és azért nyernek elfogadást, mert Krisztus Jézusban vannak, vagyis amennyiben keresztjének. Krisztuson kívül a legjobb szentek is bűnösöknek bizonyulnak, és képtelenek megállni Isten előtt. Továbbá a lelki munkásoknak, vagy a gyülekezet tisztviselőinek volt címezve a levél. A püspökökkel és diakonosokkal egyetemben. A püspököknek, vagy véneknek elsősorban, akiknek tisztsége a tanításban és kormányzásban állott. És a diakónusoknak, vagy a szegények felvigyázóinak, akik Isten házának külső ügyeiről gondoskodtak. Az igéltetők lakásáról, ezek felszereléséről, az ő fenntartásukról és a szegények ellátásáról. Ezek képezték az új szövetségi egyházban ismert összes tisztségeket, melyek isteni rendelésből származtak. Az apostol e levelében, melyet keresztény gyülekezethez intéz, csak két felavatott rendet ismer el, melyeket püspököknek és diakónusoknak nevez. És aki csak megfontolja, hogy ugyanezek a nevek és címek, ugyanezek a minősítések, ugyanezen tisztségbeli tevékenységek és ugyanilyen tisztelet és méltatás van tulajdonítva mindenütt az új szövetségben azoknak, kik püspököknek és presbitereknek vannak nevezve, amint ezt dr. Hammond és sok tudós ember elismeri, az nehéznek fogja találni, hogy ezeket különböző tisztségeknek vagy rendeknek tekintse az új szövetségi korban. a püspököket és presbitereket. És harmadszor itt van az apostoli áldás kívánás. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Második vers. Ezt így találjuk, szinte szóról szóra minden egyes levélben. És ez azt tanítja nekünk, hogy ne óckodjunk a formáktól, bár szolgailag nem kell hozzájuk kötődjünk, különösen azokhoz, melyek nem biblikusak. Az Ószövetségben egyetlen formai szöveg van, és ez az áldás kívánásé. 4 Mózes 6.23-26. Így áldjátok meg Izrael fiait, mondván nékik, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terejád, és adjon békességet néked. Így az új szövetségben is az áldás, mit kívánunk, lelki jó, kegyelem és békesség. Isten szabad kegye és jó akarata. Ennek összes áldott gyümölcsével és hatásával együtt. És ez Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól van. Egységesen mindkettőjüktől, noha különböző úton. Figyeljük meg, nincs békesség kegyelem nélkül. A szív belső békessége az isteni kegy átérzéséből fakad. Nincs kegyelem és békesség mástól, csak Istentől, ami atyánktól, minden áldás forrásától és eredetétől, a világosságok atyától, akitől származik minden jó és tökéletes ajándék. Jakab 1.17. Nincs kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, csak ami Urunk Jézus Krisztusunkban. Csak ő rajta keresztül. Krisztus, mint közben járó, a csatornája minden lelki áldásnak az egyház felé, és ő irányítja azok szétosztását testének tagjai között. Következik az első rész, harmadik versétől 6. versig terjedő szakasz. Hálát adok az Istenemnek, minden tirolatokoló emlékezésemben, mindenkor, minden én könyörgésemben, minden itekért nagy örömmel könyörögvén. Mivel, hogy részt vetetek az evangélium ügyében az első naptól fogva mindez ideig, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Az apostol a címzést és áldás kívánást a Filippiben élő szentekért való hálaadással folytatja. Tudtukra adja, miért is szokott ő hálát adni Istennek velük kapcsolatban. Figyeljük meg itt! Pál emlékezett rájuk, ott hordozta őket gondolataiban, és bár látókörén kívül estek és távol voltak, volt tőlük, mégsem estek ki az ő elméjéből. Vagy valahányszor csak említést teszek rólatok, görög szavak szerint. Amint gyakran gondolt rájuk, úgy gyakran beszélt is róluk, és örült, ha róluk hallott valamit. Ha pusztán emlegette őket valaki, már ez jól esett a lelkének. Öröm egy távol levő barát jólétéről hallani. Aztán figyeljük meg, örömmel emlékezett rájuk. Filippiben gonoszul bántak vele, megostorozták és kalodába verték, és pillanatnyilag kevés gyümölcsét látta munkájának. És mégis, Filippire örömmel emlékezett. Krisztusért ért szenvedéseire úgy tekintett, mint becsületére, vigaszára, koronájára, s gyönyörködött annak a helynek minden említésekor, ahol szenvedett. Távol volt tőle, hogy szégyelje őket, vagy terhére legyen hallani szenvedéseinek színhelyéről, ellenkezőleg örömmel emlékezett rá. Aztán figyeljük meg, emlékezett rájuk imájában, mindenkor, minden könyörgésemben, minden itekért nagy örömmel könyörögvén. A legjobb megemlékezés barátainkról az, amikor a kegyelem trónjánál emlékezünk meg róluk. Pál sokat imádkozott barátaiért, az összes barátaiért, de ezekért különösképpen. Kitűnik-e kifejezésmódból, hogy név szerint is sajátos állapotuk részletes feltárásával, gondos törődéssel tett említést a kegyelem trónjánál az egyes gyülekezetekről, akiket szívén hordozott. Voltak külön ima alkalmai a filippi gyülekezetért. Isten megengedi, hogy eként szabadok és bizalmasak legyünk vele, Noha a vigaszunkra szolgál, hogy ő tudja, mi kikről beszélünk, amikor nem is említjük őket név szerint. Továbbá figyeljük meg, hálát adott Istennek róluk való minden egyes örömteli megemlékezésért. Jegyezzük meg, a háladásnak ott kell lennie minden egyes imádságban. És bármi képezi is örömünk tárgyát, annak egyben háladásunk tárgyát is kell képeznie. Aminek vigaszát élvezzük, azért Istené legyen a dicsőség. Hálát adott Istennek, amint másrészt örömmel tárta fel kéréseit. Amint a szent öröm képezi a szívét, lelkét a hálatelt dicsőítésnek, úgy a hálatelt dicsőítés az ajka és nyelve a szent örömnek. Figyeljük meg, amint imádságainkban, úgy háladásunkban is, Istenünkre úgy kell tekintenünk, mint a mi Istenünkre. Hálát adok az én Istenemnek. Bátorít bennünket az imában, és felhangolja a szívünket a dicsőítésre, ha látjuk, hogy minden áldás úgy jön hozzánk Isten kezéből, mint a mi Istenünktől. Hálát adok az Istenemnek minden ti rólatok való emlékezésemben. Meg kell köszönnünk Istennek a másoknak nyújtott áldásokat és örömöket, képességeket és ajándékokat, amint ezek hasznában részesülünk, és Isten dicsőítetik általuk. De mi a tárgya ennek a háladásnak? Hálát ad Istennek a vigaszért és örömért, mit bennük élvezett. Az evangéliumban való közösségért, vagy közös részvételért, az első naptól fogva mindez ideig. Figyeld meg, az evangéliumban való közösség egy áldott jó közösség, és a legkisebb keresztényeknek közösségük van az evangéliumban a legnagyobb apostolokkal. Mert az evangélium üdvösség egy közös üdvösség, Judás 3, és ők velük egyenlő drága hitet nyertek, Filipp 2 Péter 1:1. Akik őszintén elfogadják és magukhoz ölelik az evangéliumot, közösséget élveznek már az első naptól fogva. Egy újjászületett keresztény, ha igazán újjászületett, részes élvezője az evangélium ígéreteinek és kiváltságainak, az első naptól kezdve mihelyt újjá lett. Mind mostanig. Jegyezd meg, nagy vigasz az igehirdetőknek, amikor azok, akik jól kezdték, kitartóan áldatosak. Egyesek az evangéliumra való közösségük alatt az evangélium terjesztésére szánt áldozathozatalukat értik. És így fordítják, ami nem közösséget, hanem közlést jelent. De egybevetve ezt Pálnak más gyülekezetekért való háladásával, inkább úgy tűnik általános értelemben értendő, arra közösségre vonatkozóan, mit hitben, reménységben és szent szeretetben az összes többi hű keresztjénnel fenntartottak. Az evangélium ígéreteiben, rendeleteiben, kiváltságaiban is reményeiben való közösség volt ez, és ezt első naptól mostanig élvezték. Aztán hálát ad a meggyőződésért, bizonyosságért, mi szívét eltöltötte velük kapcsolatban. Meglévén győződve, hogy hálát ad a meggyőződésért, bizonyosságért, mi szívét eltöltötte velük kapcsolatban. Meglévén győződve, hogy figyeld meg, a keresztények bizonyossága nagy vigasza és öröme a keresztényeknek, és Isten dicséretére anyagot meríthetünk reménységünkből, épp úgy, mint örömünkből. Hálát kell adnunk nem csak azért, amit jelenleg már birtokolunk és kézzelfoghatóan élvezünk, hanem azért is, amire jövőbeli kilátást nyertünk. Pál nagy bizodalommal szól mások jó állapota felől, a szeretet ítéletében jót remélve felőlük, és bizonyosra véve a hit megítélésében, hogyha őszinték voltak, úgy boldogok lesznek. Hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Egy jó munkát köztetek. Így is fordítható. Ez érthető általában a köztük végzett gyülekezet plantálásra. Az, aki elplantálta a kereszténységet a világban, meg fogja őrizni azt mindvégig, amíg a világ fennáll. Krisztusnak lesz gyülekezete mindaddig, míg az Isten titka bevégeztetik. s a misztikus test teljessé lesz. Az egyház sziklára épült, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. De inkább az egyes személyekre kell ezt alkalmaznunk. És így a kegyelem művének biztos megvalósulásáról szól, mindenhol, ahol csak elkezdődött. Figyeljük meg itt! A kegyelem munkája egy jó munka, áldott munka, mert jókká tesz bennünket, és a jónak áldott előlege, ízelítője a számunkra. Hasonlókká tesz minket Istenhez, és alkalmasakká tesz, felkészít bennünket az Isten élvezésére. Méltán nevezhető jó munkának az, ami a legnagyobb jót teszi a számunkra. Valahol csak egy jó munka elkezdődött, Isten annak az elkezdője. Ő kezdte el a jó dolgot bennetek. Mi nem tudjuk elkezdeni önmagunkban, mert természet szerint holtak vagyunk a bűnökben és vétkekben. De mit tehetnek a holt tetemek önmaguk feltámasztására? Vagy miként tudják elkezdeni a jó cselekvést, amíg meg nem elevenítetnek abban az értelemben, melyben holtaknak neveztettek? Isten az, aki megeleveníti azokat, akik eként halottak. Efézus 2.1, Kolossi 2.13. A kegyelem munkája csak elkezdődött ebben az életben. Nem nyer befejezést itt. Amíg csak egy tökéletlen állapotban vagyunk, mindig van valami tennivaló. Ha ugyanaz az Isten, aki elkezdte a jó dolgot, nem folytatja és nem fejezi be, úgy örökre bevégezetlenül marad. Ő kell bevégezze, ki egyszer elkezdte azt. Mi jó reménységgel lehetünk, és bizonyosan meg lehetünk győződve, hogy Isten nem csak nem hagyja el, hanem bevégzi és megkoronázza az ő kezének alkotásait. Mert ami Istent illeti, az ő munkája tökéletes. A kegyelem műve nem fog befejezést nyerni Krisztus Jézusnak napjáig, mely az ő megjelenésének napja. Amikor el fog jönni megítélni a világot és bevégezni közbenjárói művét, akkor munkája teljessé lesz, és a csúcskövet üdvrivalgással fogják feltenni rá. Ugyanezt a kifejezést találjuk Filippi 1.10-ben. Filippi 1.7-8-ig. Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felül, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részes társaim vagytok, a nékem adott kegyelemben. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. Az apostol kifejezi irántuk érzett forró szeretetét, és lelki jólétükért való gondosságát. Szívemben hordalak titeket. 7. vers. Úgy szerette őket, mint a saját lelkét, és közel voltak szívéhez. Sokat gondolt rájuk, és gondoskodó felelősséget érzett értük. Figyeljük meg! Miért hordta szívében őket? Mivel mind a fogságomban, mind az evangéliumnak oltalmazásában részes társaim vagytok a nékem adott kegyelemben. Vagyis áldásban részesedtek általa és az ő szolgálata által. Részes társai voltak Isten kegyelmének, mely általa és az ő kezei által lett közölve velük. Ez teszi a népet kedvessé lelkipásztoraik számára, hogy áldást és épülést nyertek szolgálataik által. Vagy részes társai vagytok az én kegyelmi tevékenységeimnek. Társultatok hozzám a munkában és szenvedésben. Részes társak voltak az ő szenvedésében, együttérzéssel és gondossággal, és iránta való segítőkészséggel. Így nevezi őket részes társaknak a neki adott kegyelemben. Mert akik a szentekkel együtt szenvednek, velük együtt fognak megvigasztaltatni is, és részesedni fognak a jutalomban is, akik kiveszik részüket a teherviselésben. Szerette őket, mivel ragaszkodtak hozzá bilincseiben is, az evangélium oltalmazásában és megbizonyításában. Készek voltak kiállni saját helyükön és képességük szerint védelmezni az evangéliumot úgy, mint ahogy az apostol is tette az ő helyén, és ezért szívükben hordta őket. A szenvedésben való bajtársak szívélyes szeretettel kell legyenek egymáshoz. És akik Istennek és a vallásnak ugyanazon jó ügyében vállaltak kockázatot és szenvedést, ezoknál fogva gyöngébb szeretettel kell viszonyuljanak egymáshoz. Vagy, mivel közel vagyok a szívetekhez. Iránta érzett tiszteletüket kifejezték azzal, hogy szilárdan ragaszkodtak az általa hirdetett tanhoz, és készen álltak szenvedni érte, vele együtt. A leghitelesebb jele igéretőink iránti tiszteletünknek az, ha szívünkbe zárjuk az igét, és megmaradunk az általuk hirdetett tanítás mellett. Továbbá figyeljük meg, mi volt ennek nyilvánvaló bizonysága. Amint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek, mindenitek felül, azért, mert én szívemben hordozlak titeket. Ebből tűnt ki, hogy szívében hordozta őket, mivel jó véleménnyel volt róluk, és jó reménységet táplált felőlük. Jegyezzük meg, igen helyén való a legjobbat gondolni másokról. Minden esetben a legjobbat feltételezni róluk, amennyiben csak tehetjük és a helyzet engedi. Figyeljük meg továbbá Istenre való hivatkozását e kijelentés igaz volt a érdekében. 8. vers. Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. Mivel szívében hordta őket, vágyakozott utánuk. Vágyta látni őket, hallani őket, vagy vágyta lelki jólétüket és növekedésüket, gyarapodásokat az ismeretben és kegyelemben. Örömét lelte bennük. 4. vers. Mindazon jók miatt, amit látott és hallott közöttük, és még inkább vágyott utánuk, hogy még többet halljon erről. És vágyakozott mindnyájuk után, nem csak azok után, kik eszesek és gazdagok voltak, hanem a legkisebb és legszegényebb után is. És igen vágyakozott utánuk, nagyon erős érzelmekkel és nagy jó akarattal. És ezt a Krisztus Jézus szerelmében tette, azzal a gondossággal, melyel Krisztus viseltetett, s amilyent ő tanúsított az értékes lelkek iránt. Pál ebben Krisztus követője volt, és minden hű igehirdetőnek erre kell törekednie. Ó, milyen szerelemmel viseltetett Krisztus a lelki szegények iránt! Irántuk érzett szánalmában vállalta fel üdvösségüket, és adta magát oly nagy áldozatra, hogy ezt megvalósíthassa. Már most Krisztus példáját követve Pál szeretettel együtt érzett velük, vágyakozott mindnyájuk után a Krisztus Jézus szerelmében. Hogy ne szánnánk és szeretnénk mi is azokat a lelkeket, akik iránt Krisztus így nagy szeretetet és szánalmat érzett. Ennek megerősítésére Istenre appellál. Bizonyságom az Isten. Mivel egy belső vonzalomról tett bizonyságot előttük, őszintességének egyedül csak Isten volt a tanúja, és ezért Istent hívja bizonyságul. Akár elismeritek, akár nem, akár érzitek-e vagy sem, Isten, aki a szíveket ismeri, tudja, hogy így van. Következő szakasz. Filippi levél első rész, 9-11 terjedő versek. És azért imádkozom, hogy a ti szeretetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben, hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. Ezek a versek képezik Pál imádságának a lényegét, azokat a kéréseket, melyekkel Istenhez fordult értük. Pál gyakran értésére adta barátainak, mi az, amit Istentől kért a részükre, hogy így megtudhassák, mit kell kérniük önmaguk számára, vezetést nyerjenek saját ima életükben, és bátorítást nyerjenek a reménykedésre, hogy biztosan meg fogják kapni Istentől a megelevenítő, erősítő, örökkévaló, vigasztaló kegyelmet, amit egy ilyen erőteljes közben járó imádkozó Pál kért Istentől a számukra. Bátorító dolog számunkra tudni, mit kérnek imáikban részünkre barátaink. akikről okunk van hinni, hogy ismerettségük van a kegyelem trónjánál. Úgy szintén iránymutatás volt ez járásukra vonatkozólag is, hogy igyekezzenek e kéréseknek megfelelni, mert ebből fog kitűnni, hogy Isten meghallgatta őket. Mások közben járó imái kötelességünk teljesítésére késztetnek, hogy ne okozzunk csalódást értünk könyörgő barátainknak és tanítóinknak. Imádkozott, hogy szeretetteljesek legyenek, és jóságos érzelmek uralkodjanak közöttük. Hogy a ti szeretetetek mind jobban-jobban bővölködjék. Érti ez alatt az Isten iránti szeretetet, és az egymás iránti, sőt mindenki iránt való szeretetet. A szeretet úgy a törvénynek, mint az evangéliumnak a betöltése. Figyeljük meg, akik bővelkednek valamilyen kegyelemben, szükségük van, hogy még jobban-jobban bővelkedjenek. Mert még mindig van valami hiányosság, és nem vagyunk tökéletesek legjobb teljesítményeinkben sem. Aztán imádkozott, hogy értelmesek és bölcs belátásúak legyenek, hogy szeretük bővelkedjék ismeretben és minden értelmességben. A vak szeretet nem tesz minket kedvessé Isten előtt, hanem csak az ismeretre és értelemre épült szeretet. Istent az ő végtelen kiválósága is szeretetre méltó volta miatt kell szeretnünk, és embertársainkat szeretnünk kell Isten képe miatt, mit felismerünk bennük. Az ismeret és józanság nélküli szenvedélyes érzelmek nem fognak minket teljessé tenni az Isten akaratában, és olykor többet ártanak, mint használnak. A zsidókban megvolt az Isten iránti buzgóság, de nem megismerés szerint, és ez erőszakra és dühösségre ragadta őket. Róma 10.2, János 16.2. Aztán imádkozott, hogy megfontoltak, tisztán látók legyenek. Ezt fogja eredményezni az ismeret és értelem, hogy megítélhessétek, mi a rossz és mi a jó. 10. vers. Vagy, ahogy a széljegyzetben, angol Bibliában olvasható, megítéljétek az egymástól különböző dolgokat, hogy kipróbálva helyeseljétek azokat, amelyek kiválóak, és felfedezzétek, mennyiben különböznek másoktól. Figyeljük meg, Krisztus igazságai, törvényei kiváló dolgok, és szükség, hogy közülünk mindenki helyeselje ezeket, és egyenként mind ilyennek ismerjük, értékeljük őket. Ahhoz, hogy helyeselhessük, csak ki kell próbálnunk őket. Könnyen ajánlani fogják magukat minden kutató és megfontoltan szelektáló elme előtt. Továbbá imádkozott, hogy lehessenek becsületesek, egyenes lelkűek, hogy legyetek tiszták, őszinték angol fordításban. Az őszinteség jelenti az evangéliumi tökéletességet, melynek jellemeznie kell a világon való vándorlásunkat. És ez kell képezze összes kegyelmi erényeink dicsőségét. Amikor szemünk tiszta, amikor bensőleg Istennel járunk, mindabban, amit csak teszünk, amikor valóban azok vagyunk, akiknek látszunk, és becsületes a szándékunk, akkor vagyunk tiszták, őszinték. És imádkozott, hogy ártatlanok legyenek, hogy legyetek botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára. Legyenek képtelenek a botránkozásra, és igen gondosak, körültekintőek, hogy ne okozzanak botránkozást sem Istennek, sem a testvéreknek. Teljes jó lelkismerettel éljenek Isten előtt. Cselekedetek 23.1. És abban gyakorolják magukat, hogy jó, hogy botránkozás nélkül való lelkismeretük legyen Isten és emberek előtt mindenkor. Cselekedetek 24.16. És mindvégig ki kell tartsunk a fetetetlenségben, hogy ilyeneknek bizonyuljunk a Krisztus napján. Ő egykor maga elé fogja állítani az egyházat szeplő, ránc nélkül, Efézus 5.27, és fetetetlenségben fogja dicsősége elé állítani a hívőket nagy örömmel, Judás 24. És imádkozott, hogy legyenek gyümölcsöző, hasznos emberek. 11. vers. teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével. Istentől van a mi gyümölcsünk, és ezért tőle kell azt kérnünk. Az igazság gyümölcsei képezik a mi megszentelődésünk jeleit és hatásait, bizonyságait. A megszentelt élet cselekedetei ezek, melyek megújult szívből fakadnak, jelezve, hogy a dolog gyökere bennünk van. Teljesek lévén velük. Figyeljük meg, akik sok jót tesznek, még többre kell törekedjenek. Az igazság gyümölcsei, amelyeket Isten dicsőségére és az egyház építésére termünk, valóban be kell töltsenek minket, s teljesen le kell kössenek. Ne félj attól, hogy megüresedsz, ha az igazság gyümölcseit termed. Ellenkezőleg, teljes leszel velük. Ezek a gyümölcsök Jézus Krisztus által jönnek létre, az ő ereje és kegyelme által, mert nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Ő a jó olajfa gyökere, ahonnan életnedvét nyeri. A Krisztus Jézusban való kegyelemben lehetünk erősek. 2 Timotheus 2.1. És az ő lelke által erősítettünk meg. Efézus 3.16. De Isten dicsőségére, hogy mindenben Isten dicsőítessék. 1 Péter 4.11. És mindent, amit csak cselekszünk, Isten dicsőségére kell cselekednünk. 1 Korintus 10.31. Nagy mértékben Isten dicsőségére szolgál, amikor a keresztények nem csak jók, hanem jót cselekszenek és bővelkednek jó cselekedetekben.